Vigyázz a szádra, ezzel a címmel egy konferencia zajlott a közelmúltban, az Eurozine nevű szervezet szervezte, és hogy erről egy kicsit mindjárt többet tudjunk már, mint a szervezetről, ebben segít nekünk Papréka King, aki a Civil Rádió régi ismerőse. Szia, Réka!
Szervusz, Feri, köszönöm a meghívást!
Na szóval, hogy mi előbb egy pár szóval hadd tudjunk valamit, hogy mi is ennek a szervezetnek a lényege, mit csináltok?
Az Eurozine egy bécsi székhelyű, főleg angol nyelvű, de több nyelven publikáló online magazin, és 90 európai lapnak, magazinnak, folyóiratnak, és mi egymásnak a hálózata, akik egyrészt cserélgetünk egymás között tartalmat, ami azt jelenti, hogy több nyelvre fordítjuk le ezeket az igazi nagy hőskorszakbeli klasszikus, hosszú, elemző, elmerülős esszéket, tehát tulajdonképpen az esszéműfajnak ez az otthona, és ez a hálózat egymás között együttműködése is törekszik, tehát arra, hogyha valami születik észnyelven, és kiváló, és elgondolkodtató, akkor az eljusson a görög olvasókhoz is, meg a magyarokhoz is.
Ez azt jelenti, hogy európai a környezete, tehát európai
tél? Alapvetően európai, igen, bár van észak-afrikai, meg észak-amerikai tagunk is, tehát alapvetően európai, egy jelentős kelet-európai hangsúllyal.
Azt is írjátok, hogy a nyomás alatt a sajtó, a közönség szerepe növekszik. Én kétszer is elolvastam, mindig először csak a közönség szerepe növekszik, de szerintem ez az elszólás későbbi szövegben egyébként megtámasztott engem. Szóval a közösség és a közönség szerepét itt nem ugyanannak tulajdonítjuk, de mégiscsak kapcsolatban van egymással. Na tehát ti szerveztetek egy kerekasztalt november közepén, és még ha jól tudom, ennek folytatása is lesz. Kik voltak, és mi volt a leghangsúlyosabb üzenet ennek?
Ugye az Eurozine éves konferenciáit hangoltuk át, vagy hangszereltük át most online eseményé. Ennek volt az első fordulója november 14-én a Partizánnal együttműködésben. Budapesten, ugye Budapesten lett volna ez a konferencia, és remélem is, hogy egy darabját majd ténylegesen meg tudjuk tartani találkozóként jövő nyáron, de addig is lesznek még eseményeink. Most szlovén, szlovák és magyar művészekkel, kutatókkal és újságírókkal beszélgettünk arról, hogy ők hogyan reagálnak arra, amikor a munkájukra nyilvánvaló politikai nyomás nehezedik. És most nem arra gondolok, hogy elvárások vannak a tanszéken, amiket egyébként meg lehet kerülni, vagy arra, hogy egy újság, akkor is a kulturális újság mindig egy bizonyos politikai környezetben működik, hanem mondjuk arra teljesen nyilvánvaló politikai beavatkozásra, amit Magyarországon most már szerintem nem nagyon kell senkinek bemutatni, a Civil Rádió hallgatóinak sem igen kell szerintem bemutatni, de például Szlovéniában gyorsított eljárással veszik át az itteni módszertant annyira, hogy a magyar TV2 csoport például bevásárolja magát jelentős súlyban az ottani médiapiacra, és várható, hogy hasonlóan fogja átalakítani a harmadik legnagyobb szlovén médiumot, amit nemrég megvettek, mint ahogy Magyarországon tették azt a TV2-vel. A szlovák példa az ilyen szempontból mondjuk úgy, hogy egy ellenpélda, különösen a meghívott Lukás Fila lapja, aminek a társalapítója, Gyenik N., ők máshogy reagáltak, mint ahogy Magyarországon meg Szlovéniában úgy tűnik, hogy leginkább szokás. Ők a beavatkozásnak az első jelére fogták magukat, és kimasíroztak a SME nevű újságból, több mint 40-en, amikor annak a tulajdoni többségét megszerezte egy kérdéses üzleti csoport, és létrehoztak egy saját lapot, aminek ez a neve, hogy Gyenik N., ami nem csak annyira sikeres Szlovákiában, hogy alapvetően az előfizetői hozzájárulásokra, illetve az előfizetői díjakra támaszkodva sikeres és folyamatosan tud terjeszkedni, és profitot is termel, amit visszaforgatnak, hanem már Csehországban is indítottak egy testvérlapot, ami független lapként működik, de együttműködésben a szlovák újsággal, ami azt mutatja, illetve mi azt gondoljuk, hogy azt jelzi, hogy a 2000-es évek erős meggyőződésével szemben, hogy itt az olvasóktól, hallgatóktól, nézőktől soha nem lehet semmit kérni, és mindenben reklámokra kell támaszkodni, vagy esetleg kulturális juttatásokra, vagy ilyesmikre, már pedig igenis lehet és kell alapozni a közönségre, akár anyagilag is. Ez úgy tűnik, hogy Magyarországon például még sokkal makacsabbul tartja magát ez az elképzelés.
De hát most azért éppen ehhez az általad idézett szlovák és már csehországi, vagy cseh, igen, szlovák és csehországi lábbal is rendelkező szervezetnek van egy hazai mintája. Most több kísérlet is volt, de most a Telex ugye megpróbált a saját lábára állni. Tehát érdekes, hogy a modell azért nyilván a kényszer is hozza, de azért megpróbál funkcionálni, megpróbál életre kelni itt is.
Igen, bár azért én ehhez hozzátenném, hogy nagyon sok médium van, aki ezt már jó ideje csinálja, igaz, más léptékben, mert más méretű médiumokról van szó, és más elérésről. Egyébként a civil rádió is szerintem ide tartozik, de ide tartozik például a Klubrádió, akik most már 10 éve hadakoznak a fennmaradásukért, a Mérce, akik a lengyel kritika politicsnához hasonlóan adományokra alapozzák a működésüket, teljes egészében és a kezdetektől. Persze nyilván itt nagyon szűk nadrág szíjakról beszélünk.
Ez a függetlenség kérdése akkor, ha jól értem, itt legalább kétféle dimenzióban értelmezhető. Az egyik a függetlenség úgy, hogy a veszélytől való félelem mennyire van jelen a mindennapjaikban, a másik, ami ettől persze nem teljesen idegen, az pedig a gazdasági függőség vagy függetlenség. Tehát az első változat, amikor akár fizikai félelmet is valaki érhet. Nem tudom, hogy ez része volt-e a ti megbeszéléseteknek, vagy elsősorban, hogy olyan gazdasági konstrukciót hogy lehet létrehozni, amelyik fent tud maradni saját lábon.
Igazából mind a kettőről beszéltünk, és még fogunk is a továbbiakban belarusz és orosz megszólalókkal és másokkal, akik ezt akár jóval keményebb terepeken is megtapasztalják. Az egyik beszélgetés az Magyarországon tanuló, tehát magyar újságíró hallgatókkal zajlott, amit Laborci Dóra moderált, és ők például kezdő vagy egy-két éve gyakorló újságíróként és mellette egyetemi hallgatóként elmondták többen is azt, amit sokan érzünk, csak ezzel nem szokás az embernek a mellét verni, hogy a félelem igenis benne van az emberben. A hallgatók most elmondják, hogy ők szeretnének családot, és nem biztosak benne, hogy megengedhetik maguknak, hogy folyamatosan valamilyen gyűlöletkampánynak a célpontjai legyenek, miközben a gyereket viszik óvodával. De azt látjuk, hogy nagyon sokaknál ez tud öncenzúrát indukálni, vagy olyan megalkuvásokat indukálni, amiket amúgy nem tennének meg, de mondjuk féltenek valakit, vagy nem látják, hogy miből és hogyan élhetnének meg, hogyha egy bizonyos állás lehetőség bezárul. És azért a magyar médiában nagyon sok hely le lett darálva az utóbbi években, sokan látványosan, annál is többen meg egyszerűen gazdaságilag. Szóval ez azért egy nagyon érdekes és nagyon fájdalmas összefonódás, mert a személyes faktorok, amik lehetővé teszik, hogy a lapok tovább működjenek akkor is, amikor a munkatársaik elutasítják a helyzetet, vagy nem akarnának azzal együttműködni, és a közvetlen beavatkozás, ezek ilyen nagyon sajátos, finom szövedéket alkotnak együtt a legbrutálisabb dolgokkal, tehát azzal, amikor a Népszabadság kiküldi a motoros futárral a felfüggesztést, és letörlik az archívumot az internetről. Ami miatt minket nagyon érdekel, hogy milyen üzleti modellekkel lehet ebből kilábalni, mert sokak tapasztalata alapján úgy látjuk, és az Eurozinnek azért jó pár éve ez a média átalakulás, de legalábbis az utóbbi 2 évben, mióta én a főszerkesztőként szolgálok, elég kiemelt témánk, hogy márpedig produkciós háttér, üzleti háttér kell ahhoz, hogy biztonságban dolgozhasson egy szerkesztőség, anélkül, hogy folyamatosan a feje fölött levegne Damoklész kardja.
Említetted az elején a TV2 kivásárlását, és eszembe jutott, hogy ennek a magyar média rendszernek az egyik ágense, vagy hát nemzetközileg is ugyanez a helyzet, a közösségi média, ami nem a social média, hanem az a valódi közösségi, amilyen a Tilos, a civil rádió, és még jó néhány más orgánum is. Hogy azon küzdöttünk, hogy és az volt a nemzetközi szcénának is az egyik legfontosabb célja, hogy a média monopóliumot hogy lehetne elkerülni. Találtatok-e ti beszélgetésben azon kívül, hogy nyilván egymást megerősítik ilyenkor szerveződések, hogy nem egyedül viselünk egy pupot, hanem másoknak is vannak hasonló bajai. Ez nem egy elvetendés, nem egy kevés jelentőségű értéke már egy ilyen találkozónak, de találtatok-e valami kiút féléket, mert nem is hiszem, hogy egyféle lenne, vagy mintákat, amifele érdemes próbalépéseket tenni?
Hát én azt gondolom, hogy Magyarországon is látunk egy csomó példát erre, és nem kizárólag a közösségi finanszírozás vagy az előfizetői modell jelenthet ilyet, hanem, hogy őszinték legyünk, ahhoz, hogy egy médiatér egészségesen működjön, ez egy komplex fogalom, meg nyilván az egészségesen is van baj, de mondjuk kiegyensúlyozottan működjön, ahhoz nagyon sokféle, nagyon különböző méretű és jellegű médiumra van szükség. Itt az egyik legnagyobb érvágás, amire egyelőre nincsen jó válasz, az a helyi médiának a felszámolása, ami egy nagyon fájdalmas dolog, ami egyébként most a koronakrízis idején is megmutatkozik, mert hogy az érdemi tudósítás terepről az egyre nehezebb, hiszen a helyi lapokat szintén központosítva felvásárolták, és akik lehetett, ellehetetlenítettek. Ami szerintem bíztató, igazából alapvetően az együttműködés tűnik sokkal bíztatóbbnak, de persze most meg én beszélek haza, mert hogy az Eurozin egészében egy ilyen együttműködési hálózatra épül, arra épül, hogy egy cikkből nem lesz kevesebb attól, hogy más is lehozza, sőt, úgy tűnik, hogy egyébként, hogyha alapvetően arra fókuszálunk, hogy az állítás, az érvelés, a tudás, az kijusson egy pici nemzeti silóból, egy pici csűrből, ahol mi üldögélünk, az valójában megsokszorozza ennek a hatását. Ez nem egy rettentően profitábilis és azonnal pénzét tehető módszer, de hosszú távon fenntartható, és úgy tűnik, hogy szolgálja azt a fajta együttműködést, ami erősebbé tehet egy-egy médiumot otthon a saját nyelvében is.
Ez az együttműködés, ez egy nagyon fontos dolog. Mostanában sokat foglalkoztunk a verseny és együttműködésnek a egyensúlyával mindenféle dimenziókban.
Itt is én azt gondolom, hogy Lukács Filá, a szlovák megszólalónk mondta a legérdekesebbet. A Gyeniken példája, akik kifejezetten hírre, oknyomozóan anyagokra, riportokra alapoznak, őnekik az a tapasztalatuk, és ezt látják cikkenként, hogy melyik cikk hány előfizetőt hoz be, hogy minél magasabb a hozzáadott értéke, úgy szólván a szakmai értéke egy-egy anyagnak, azaz minél egyedibb, és minél magasabb a szakmai színvonala, annál jobban működik a piacon is. Tehát az az elképzelés, hogy a kultúra az csak bokréta a kalapunkon, meg a szociográfia az egy elavult műfaj, amire senkinek nincs pénze, senkit nem érdekel az oknyomozás, mert túl hosszú anyagok, és inkább celeb hírek kellenek. Ez úgy tűnik, hogy üzletileg sem állja meg a helyét, illetve nem állja meg a helyét, hogy ez volna az egyetlen megoldás. Én ezt nagyon bíztatónak tartom, és azt is elhiszem, hogy ez nem működhet mindenki számára, de azt őszintén gondolom, hogy nem uniform kiadványokat kell legyártani egymás mellé, hanem igenis a szakmai színvonalba befektetni, ez egy jó döntés. És egy fenntartható döntés.
A közleményetekben szerepel, hogy februárban, ha jól emlékszem, de valami kora tavaszi időpontban folytatódik a dolog, erről még, hogyha egy-két mondatot szólnál.
Az biztos, hogy folytatjuk ezeket a nyilvános beszélgetéseket február utolsó hétvégéjén, és reményeim szerint akkor is egy nagyon változatos programmal tudunk jelentkezni. Szerintem az várható, hogy lesz néhány beszélgetés, amiket online lehet majd követni élő közvetítésben, és persze utólag felvételésre.
Ezen a februárin, ez a februárira
mondom. Így van.
Igen, igen.
Így van, ahogy ezek a novemberi beszélgetések is megtekinthetőek a Partizán csatornáján, Vigyázz a Szádra címmel. Most azt gondolom, bár még az újratervezés szakaszában vagyunk, hogyha nagyon jól mennek a dolgok, és a járvánnyal sikerül valamihez kezdeni, most nagyon nem úgy néz ki, hogy sikerül Magyarországon legalábbis, de azért reméljük, hogy a védőoltások tudnak majd segíteni addigra, akkor talán személyesen is találkozhatunk. Aminek a jelentős hozzáadott értéke, hogy egy olyan szakmai közeggel lehet helyben találkozni Budapesten, amitnek én személyesen nyilván külön örülök, akikkel amúgy nem nagyon futna össze az ember Koppenhágától Szófiáig.
És egyébként is szokták mondani, hogy a konferenciák fontosak, de a szünetek azok a legfontosabbak, mert ott a nagyon fontos
Nagyon
dolgok
hosszú szünet,
történnek.
igen. Én a nagyon hosszú szünetek híve vagyok.
Köszönöm szépen. Paprikával
Nagyon köszönöm.
beszélgettünk, és az Eurozim érdekes kezdeményezéséről, amiről szívesen a továbbiakban is majd tudósítunk.